2012. szeptember 16-ai prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azt a szent igét, amely alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Benne található Márk evangéliumában a 9. fejezetben, az előbb felolvasott ige szakaszban a 9. fejezetnek a 24. versében így. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: hiszek, segíts a hitetlenségemen. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, a mai történetünkben egymásnak feszül, vagy inkább azt kellene mondanunk, hogy egymást feltételezi a tehetetlenség érzete és a düh. Tele van ez a történet a tehetetlenség leírásával, és tele van ez a történet a haragnak a kifejezésével, ahogy majd meg is látjuk. De nyilván érdemes a mindennapi életünkből kiindulni, és azt összevetni a Szentírás történetével, és végig gondolni, hogy hol éljük meg, hol tapasztaljuk meg a saját életünkben a tehetetlenséget. És lehetséges, hogy nem is arról van szó, hogy erre vagy arra rámutatunk, hanem nagy valószínűséggel akár egy történetet is el tudunk beszélni, el tudjuk mondani, hogy hol éltük meg a tehetetlenséget. Olyan helyzetet, olyan szituációt, amikor azt éreztük, hogy elfogytak a lehetőségeink, elveszítettük a hatalmunkat, nem vagyunk képesek semmit sem tenni. Ezek a beszorított helyzetek mindig előhívják az indulatot és a haragot. Én nemrég hallottam egy történetet, egy tehetetlenség történetet, egy mai történetet, ami pontosan erről szól. Van egy ember, kiadja a lakását albérletbe. Oda beköltözik egy család. A család fő elveszíti az állását. Egy idő után nem tudja fizetni a lakbért. Aztán nem tudja fizetni a gázszámlát. Aztán itt van a dilemma, hogy akkor most mi legyen. Már az első tehetetlenség érzés, nem fizeti nekem a lakbért, tehát mégse tehetem ki a családot. Aztán mégis úgy alakul, hogy a család kikerül a lakásból, de van 400.000 forint tartozása a gázműveknek. Azt mondják először, hogy hát nyilván ennek a családnak kell kifizetni ezt a tartozást, mert ugyanis kikötötték a lakásomból a gázt. De másodszorra már azt mondják, hogy ez nem így van. Fizessen be én, aki a lakás, bár nem én használtam. Azt mondják, hogy fordulj a bírósághoz, polgári peres úton. Előre tudom, hogy ennek soha nem lesz eredménye. Meg annyi szituáció, helyzet, csak ebben a kis történetben, hogy megjelenik a tehetetlenség, és megjelenik a düh. Düh a nem fizető család felé, ugyanakkor érzem, hogy nem lehetek dühös velük szembe, hiszen nem tehetnek róla, hogy nem fizetnek. Düh, hogy miért ezeknek adtam ki saját magam felé. Düh a szolgáltató felé, hogy ezt most miért rám terheli. Düh az állam felé, a bíróság felé, hogy ez így működik. És tehetetlenség. Düh és tehetetlenség. Hát ez egy hétköznapi történet, de azt gondolom, hogy számtalan ilyen történetet tudnánk elbeszélni egymásnak, amikor megérkezünk a tehetetlenséghez, és ugyanakkor érezzük azt, hogy valami ott van a gyomrunkban, hogy folytogat. A mi történetünkben a tehetetlenség egy ennél sokkal egzisztenciálisabb szituációban nyilvánul meg. Itt van egy apa, aki tehetetlen a fia betegségével szemben. Itt vannak a tehetetlen tanítványok, akik nem tudják meggyógyítani a fiút. Itt van a tömeg, aki ezt az egészet nézi és tanulja a tehetetlenségnek. Itt vannak az írástudók, mind-mind belegabajodva a tehetetlenségbe és a dühbe. egy ilyen helyzetben, amiben mindenki frusztrálódik, mindenki átéli azt, hogy nem tud mit tenni, nagyon-nagyon fontos lehet az a valaki, aki kiutat, lehetőséget, reményt mutat. Hogy van tovább. Hogy ebben nem pusztulunk bele. Azonban minden reménység törékeny, és azt láthatjuk, hogy az a valaki Jézusnak a bizodalma is, reménysége és hite, mennyire törékeny, mennyire neki is meg kell újból és újból harcolni érte. Betekintést kapunk a Bibliából, amikor a Jézus az ő lelkében tusakodik. Akkor döbbenünk rá, hogy ő mennyire ember, mennyire hozzánk és közénk tartozik, amikor elhagyja őt a higgadtsága. Mert sokszor úgy képzeljük el őt, a szelíd Jézust, mint amikor igazából nincsenek is érzései, érzelmei, csak szelíden, bárgyúan, kedvesen mosolyog mindenkire. Most hát ebben a történetben nem. De azért érdemes belegondolnunk, hogy mennyire kellett gyötrődnie a tehetetlenség miatt, hogy így kifakadjon. Hogy így támadjon a barátaira. Meddig kell még elhordoznom benneteket? Meddig kell még tűrnöm ezt a hitetlen nemzedéket? Igazából nem csak a tanítványainak szól ez, az írástudóknak, az egész szituációnak. Jézus kimeri mutatni az indulatát ezzel a tehetetlen helyzettel szemben. Ez az indulat azonban megáll ennél a kifejezésnél, és nem pusztít el senkit. Ez nagyon fontos benne. De itt van, ki mondja, ki fakad, ki tör belőle. És megkezdődik a harc, a bizalom, a hit lehetőségért, mert ebben a történetben nem csak a tehetetlenség van benne, nem csak az agresszió és a harag van benne, hanem ott megjelenik a bizalom, ami a gyógyulást hozhatja. De ez nem megy könnyen. Ez a beszélgetés nagyon dinamikus, ez a történet nagyon dinamikus. Széteső beszélgetése, mindkét fél elveszíti az önuralmát. Nagyon jól ismerjük az ilyen beszélgetéseket a saját életünkből is, csak nem szívesen emlékezünk rá. Már megőrzés, nagyon jó, hogy megőrzi ebben a dinamikájában ezt az elbeszélést. Egy apa félti a gyermekét, a fiát. Ha a betegség rátör, akkor ez már nem is gyerek többé, hanem valami borzalmas, idegen lélek megszállottja. Azt mondja ez az apa tulajdonképpen, hogy a fiam teljesen idegen lett a számomra. A gyerekem teljesen idegen lett a számomra. Teljesen megváltozott. Nem is értem, hogy hogy jutottunk idáig. Ez elviselhetetlen. Azt gondolom, hogy ez a történet megint nagyon nagy mélységet nyit meg. Szülőként szólít meg minket. A gyerekeinkkel való viszonyban szólít meg minket. Amikor úgy érezzük egy-egy pillanatban, hogy akár tartósan olyan idegen lett. Nem ismerek rá. Nyilván ennek megvannak a fokozatai, ami itt ebben a történetben van, az tűrhetetlen, az viselhetetlen. Hiszen annyira agresszív ez a gyerek, hogy rázza, megbénítja, habzik a szája. Ugye megint együtt van a düh, és együtt van a tehetetlenség. A düh azt kívánná, hogy kiáltson, hogy kimondja, hogy Jézus kimondja a saját dühét, de itt ebben a fiúban néma és süket lélek van. Nem tudja kimondani, nem tudja kifejezni, a fogait csikorgatja, maga felé fordítja a dühét, a földhöz veri magát. Érezzük, hogy valami tényleg nem stimmel. Most ezt nem egy ördögűző történetnek tekintjük, hanem egy gyógyulás történetnek, és azt mondjuk, hogy itt a fiúval történik, itt valami lelki gond van a háttérben, persze lehet azt mondani, hogy itt az epilepszia betegsége van, ez is lehetséges, de hogy valami lehet, hogy nem stimmel az édesapa és a fiú kapcsolatában. Valami itt a tehetetlenség és az agresszió körül nem stimmel. Valamit ez a fiú nem fejezhetett ki, valami nem kerülhetett kifejezésre az ő kettőjük kapcsolatában. És a fiú most már ki van szolgáltatva, mások cselekvésének a tárgya. Nem ura önmagán, nincs meg igazából a lényének a lényege. Az írástudók és a tanítványok vitatkoznak felette. Az apja az oda viszi, nem magától megy oda. Ebben csúcsosodik ki az ő önmagáról való gondoskodási képtelensége. Az apa Jézust keresi, de csak a tanítványokkal találkozik. És hát a tanítványok tehetetlenek és tanácstalanok, ráadásul vitában állnak azokkal, akik pontosan tudják, hogy mit kell, mit kellene most a tanítványoknak tenni. Ne feledjük, nem is olyan régen, a 4000 ember megvendégelésekor jelt követelnek Jézustól. Hát most a tanítványoktól is jelt követelnek. Mutassátok meg, hogy mit tudtok. Ebbe a feszült helyzetbe érkezik meg Jézus. Egy kétségbe esett apa, egy őrjöngő gyerek, egy tehetetlenül vitatkozó tanítványok és kárörvendő írástudók. Honnan jön Jézus? Hát éppen a békéből jön, éppen a hegyről jön, éppen a színeváltozás hegyéről. Hát ilyen az élet. Jövök a békéből, lehet, hogy azt szeretném megosztani, hogy mit éltem át, és már is benne vagyok egy perpatvar kellős közepébe, ahol egymásnak feszül indulat, agresszió és tehetetlenség. Ezért tör ki belőle, nem bírom tovább. Meddig kell még ezt tűrnem? Egy ilyen szituációban szívesen hátat fordítanánk és elmennénk. Szívesen kitérnénk a tehetetlenség elől. Nem szeretjük ezt elhordozni és elviselni. Sokszor kitérünk az agresszió elől, és inkább elmenekülünk. Kimenekülünk az ilyen helyzetekből. Jézus azonban vállalja. És meghallgatja az apát, elbeszélteti vele a fiának, és az ő saját kapcsolatának a történetét. Mióta tart ez így, kérdezi az apától Jézus. Meséld el a történeteteket. És az apa mesél, és aztán befejezi azzal, ha tehetsz valamit, könyörülj és segíts rajtunk. Szép, hogy így fejezi be az apa. Rajtunk. Nem csak a fiamról van szó, hanem rólam is szó van. A sorsunk, az életünk, a bajunk, az összefon minket. Rajtunk segíts. Nem csak a fiamon, hanem rajtam is segíts. Ha tudsz tenni valamit. És ez egyfajta nyitottságot ad ennek az egész helyzetnek. Itt van Jézus, aki nem menekül ebből a helyzetből. És itt van az apa, aki, amikor Jézus arra kéri, hogy így, akkor azt mondja, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Segíts hitetlenségemen. Mit jelent vajon itt a hit? Azon nagyon sok mindent jelenthet. Hinni abban, hogy ez a tehetetlenség Jézus körében megoldódhat. Hinni, hogy ez a helyzet változik, megváltozhat. Hinni, bízni Jézusban. De talán az is benne van, hogy bízzon, higgyen végre a fiában. Higgyen a kapcsolatukban. Higgyen abba, hogy ez a fiú, ez lehet ember. Ezzel a hittel, ezzel a bizalommal a fia iránt közelebb tud hozzá kerülni. Mert ott ér véget egy kapcsolat, amikor megszűnik a bizalom. Megszűnik a hit a másikban. Amikor nem bízom benne. Amikor egy szülő nem bízik a gyerekében. Nem bízik a képességeiben, az életében, akkor törik meg valami. És ez az, amit Jézus szeretne visszaadni az apának. Ezt a hitet. Hitet a fiában, hitet Jézusban, és hitet abban, hogy ez a helyzet változhat. És az apa belekapaszkodik ebben. Belekapaszkodik ebbe a kézbe, és Jézus segít. Jézus segít, bár úgy tűnik, hogy mindennek vége, mert miután kimegy ebből a fiúból a lélek, akkor olyan lesz, mintha halott lenne. Mintha teljesen megsemmisült volna. De akkor Jézus fogja és talpra állítja őt, ugyanazok a szavak szerepelnek a görög nyelvben, mint a feltámadásnál. A tehetetlen helyzetekre a válasz a feltámadás. A feltámadás hite. Hogy ezek a szavak vannak itt, egyúttal világossá teszik, hogy a tehetetlen helyzeteink, azokat nem csak mi látjuk tehetetlennek, hanem tényleg vannak ilyen helyzetek. Nem csak a mi gyengeségünkből fakad ez, hanem ezek igenis nagyon-nagyon komoly, kilátástalannak tűnő helyzetek. Jézus komolyan veszi ezt, amikor arról van szó, hogy ezt a fiú talpra kell állítani. Amikor arról van szó, hogy tulajdonképpen ez a fiú feltámad. És mi? Miért nem tudtunk segíteni? Kérdezik a tanítványok. Kérdezzük mi? Nekünk ez miért nem megy? Azt mondja Jézus, hogy az a helyzet, hogy itt semmi más nem segít, csak az imádság. Miért? Azért, mert az imádság, az az imádság, amiben csöndben vagyunk. És úgymond a saját életünket, vagy a mások életét Isten elé helyezzük. Amikor megteremtjük ezt a belső teret, ezt a csendet, akkor találkozunk a lényünk lényegével. És amikor azzal találkozunk, akkor megszűnik az idegenség saját magunkkal szemben, és a kapcsolatainkkal szemben is. Amikor imádkozunk, akkor végre egyek tudunk lenni önmagunkkal. És ha én magammal egy tudok lenni, akkor képes vagyok a kapcsolataimban is megnyílni. Az imádságban, ebben a csöndben, itt talán meglátok olyan lehetőséget, amit eddig nem láttam. Ezért van az, hogy az imádság a gyógyító erő. Erre kéri Jézus a tanítványait. Bízzanak ebben a csendben. Bízzanak ő benne. Bízzanak saját magukban. És bízzanak a másikban. És akkor egyszer csak a tehetetlen helyzet megnyílik és megoldódik. Amen.